Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rútluk, az Index kulturális rovatának podcast műsora. Két vendégünk van ma, az egyik Tebeli Szabolcs képregényrajzoló, másikunk pedig Somogyi György, író, forgatókönyvíró. Sziasztok!
Sziasztok!
Én Eftúl Benedek vagyok. Arról fogunk beszélgetni, amiről egyébként már ígértük, hogy fogunk beszélgetni, mert volt már nálunk, ugye Gyuri, voltál már nálunk.
Igen.
A Kittenberger képregényről van szó. Ez a képregény, ez most már lassan kalandos történetet fut be magyar képregényvilágban. Már csak azért is, mert 17-ben már kaptatok egy díjat, egy alfabéta díjat, a legjobb képregényért járó díjat.
Az első részért, igen.
Az első részét, aminek ugye, ha franciásan ejtenénk, ugye pont ezt beszéltük, akkor Fabricon Belgique, vagy hogy kell ezt ejteni?
Fabricon Belgique.
Fabricon Belgique, így van.
Aki tud franciáról, annak nagy előnye van. Tehát az a lényeg, de ennek ezért a mostaniért pedig ugye a pokol kapujában ez a címe.
Igen.
Ezt most 22-ben kaptátok, gratulálunk egyébként. Milyen érdekes, mert tényleg azt ígértük, hogy vissza fogunk térni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan fogunk erre visszatérni. Hogy fogadtátok ezt a díjat?
Hát nem is tudom. Én engem nagyon meglepett, mert nagyon erős volt a mezőny idén, és nagyon sokan csináltak olyan munkát, ami úgy tényleg értékes, illetve egy közönségbarátabb. De mivel ez egy szakmai díj, ezért egy kicsit más szemszögből nézték a zsűritagok ezt.
De Szabolcs, tehát én képregényrajzolóként mondod ezt, tehát hogy...
Igen, képregényrajzolóként.
Ez egy ilyen, olyan, mintha nem egy jó tapasztalat lenne.
Jaj, dehogy is, csak arról van szó, hogy mi is ugye a közönségnek csináljuk elsősorban ezt. Ez viszont egy szakmai díj, ezt mindig kihangsúlyozom, bárki kérdezi is. A szakma pedig valahogy más szemmel nézi ezeket az elkészült munkákat.
De miért?
Nem is tudom. Valamit keresnek bennük, ami úgy kicsit úgy, mit tudom, másfajta értéket, mint amit a közönség. A közönséget azt így más érdekli, igazából lehet, hogy kicsit más ízlése van egy szakmabeli emberkének, aki már ezerféle képregényt olvasott, meg átnézett.
De most, oké, ez tök izgalmas, maradjunk egy pillanatra, ha nem baj ennél. Gyuri, neked van valami hozzá?
Abszolút ja. Lenne.
Ja,
tehát,
abszolút.
Igen, tehát, hogy engem is nagyon meglepett ez a díj, és főleg azért, mert már az első rész, amikor megjelent, ugye rengeteg pozitív kritikát, pozitív visszajelzést kaptunk, és nagyon jól is fogyott a képregény, de a másodiknál ez a fajta visszajelzés erodálódott, sokkal kevesebb visszajelzést kaptunk, és a harmadiknál meg szinte teljesen eltűnt, alig van visszajelzésünk. Ha mondjuk megnézzük a moly.hu-n való pontozásokat, tehát az elsőt pontozták, most nem akarok számot mondani, de ahhoz képest a harmadikat azt töredéke csillagozást kaptunk, töredéke kritikát kaptunk ezzel kapcsolatban, és én nekem emiatt volt egy olyan érzésem, de szerintem ez nem a minőségről, meg a színvonalról szól, hanem egész egyszerűen általában a folytatások így teljesítenek, legalábbis a könyves folytatásokról is ezt hallottam vissza,
igen,
hogy mindig ha megjelenik egy új rész, mindig az első részt húzza föl újra, tehát az első részt kiadtuk harmadik kiadásban jelent meg, és azt újra vették, és valamiért nem tudom, ilyenkor nem jön elég visszajelzés. Tehát, hogy mielőtt belemennénk abba, hogy ez szakmai díj, persze, de azért mi nem a szakmának készítjük, hanem a közönségnek készítjük a képregényeket, és alapvetően ez egy ilyen populárisabb képregény, én úgy gondolkodom róla legalábbis, de az kétségtelen, hogy nem úgy fogyott, nem úgy olyan közönség visszajelzéseket. Aki elolvasta, az mind nagyon-nagyon tetszett, akik elolvasták, de sokkal kevesebb ilyen visszajelzést kaptunk.
Oké, akkor térjünk vissza, mert ez egyébként jó hozzáfűzés volt, mert nagyon nem tér el, sőt valószínűleg alátámasztja azt a kérdést, amit most fogok föltenni Szabolcsnak is, hogy a régi gyerekkori vágyaikat szeretnék újra látni a képregények világában, amikor azt mondják, hogy valami másra gondolnak, vagy azt gondolják, hogy a mai vizuális világ, amit a televízió, a számítógép, a stream világ ad, azt akarják valahogy visszahozni, és ugye ezzel szemben a Kittenberger valóban egy klasszikus képregény.
Nos, igen, valóban egy klasszikus képregény, és szerintem inkább az utóbbi. Szóval, hogy a mai világban, ami ennyire felgyorsult, meg ennyire sokféle inger éri az embert, ebben vajon hogy teljesít egy ilyen típusú képregény? Igazából ez az, amit szerintem értékelnek szakmában. Hát pár olyan dolog van még ezzel kapcsolatban, amit mondjuk egy egyszerű emberkének, aki olvas képregényt, annak lehet, hogy nem tűnik fel, például a buborékoknak a mérete, meg a margó, meg ilyen apró kis...
betűtípus, meg ilyenekre?
Így van, betűtípus, meg hogy helyezkednek el egyáltalán a karakterek a képkockákban, hogy mennyi kép van egy oldalon, hány egész alakos karakter, ízeg mozog ezeken a képeken.
Tehát erre is van már egy ilyen algoritmus, hogy ha megvan százalékon tólig, akkor ez működik, ha a kilóg, akkor pedig...
Csak az ember ránéz, és ha mondjuk kicsit kevésnek találja, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ja, igen, igen, szép, jó, meg minden, biztos nagyon frankó, csak lerakja, mert inkább egy másikat néz, egy sokkal precízebb, alaposabbat, stb. Én legalábbis így nézem már.
Na Gyuri, ez már itt a ti világotok, itt a rajzoló, meg a szövegíró, mert itt akkor gondolom, ti azért ütköztök ebben alkotás közben.
Inkább csak kiegészítjük egymást.
Igen, tehát nagyon jó a munkakapcsolatunk, tehát én úgy érzem, hogy nagyon egy hullámhosszra kerültünk már az elején, persze. És azóta is egy hullámhosszon vagyunk, tehát én mindig, egyébként engem mindig meglep, hogy a teljesen hülye poénjainkat, és amilyen teljesen agyament, agyászálós vicceinket Szabolcs teljesen veszi. Tehát, hogy ő érti.
Abszolút, abszolút.
És ez engem mindig meglep, de én örömmel. Tehát, hogy örömmel lep.
Igen,
meg,
mert
hogy...
van kis érzékem nekem is ehhez az abszurd humorhoz, vagy bizarrhoz. Szerettem én is a Monty Pythont, meg vannak a Coen tesók filmjei például, akik nekem is a kedvenceim, ugye?
Oké, azt teljesen értem. Tehát, hogy egy hullámhosszon vagytok. Aha. De most akkor a képhez inkább szöveget igazítotok, vagy a szöveghez inkább képet rajzoltok? Melyik a gyakoribb?
Jó, elmondom, hogy én hogy látom, aztán elmondja, hogy Szabolcs hogy látja, mert lehet, hogy ezt nem
akkor
adom, hogy látjuk.
Akkor most a közös hullámhoznak a valósága kiderül.
Nem. Tehát ugye alapvetően írunk egy forgatókönyvet, ami oldalra, sőt képekre, panelekre bontott forgatókönyv, amiben mindig leírjuk, hogy milyen panelen mi van, és mindegyik tehát a dialogokat megírjuk hozzá. Utána jön Szabolcs, aki ebből készít egy vázlatot, ahol nagyon sokszor előfordul olyan, hogy általában oldalon belül maradunk, de előfordul olyan, hogy azt mondja, hogy ezt megtudja, ezt a két panelt egy panelből, vagy erre több panel kéne, tehát történik változtatás, amit átbeszélünk, hogy ez így jó, meg úgy jó, vagy abból a kameraállásból szeretnénk, tehát abból a perspektívából szeretnénk a képet, mi esetleg már úgy gondoljuk, hogy mondjuk innen szeretnénk, vagy máshogyra, tehát hogy vannak ilyen dolgok, és akkor utána a dialóg az egészen az utolsó pillanatig csiszolódik, mert az, ebben szerencsés helyzetben vagyunk egy képregénynél, nem olyan, mint a film, ahol felveszik és az úgy marad, hanem abban a helyzetben vagyunk, hogy amikor a késztermék van, még mindig lehet poénokat beleírni, még mindig mondja, hogy elfér ide egy bubi, jó lenne, ott mondanának valamit, és akkor...
Tehát akkor ez egyszerre redukciós, és egyszerre kibővítős.
Így van, pontosan. Kicsit hasonlít az animációhoz ebből a szempontból, mert azt is ugye előbb az ember megírja, majd megvágja szépen, szóval szépen képekre tagolja úgy, ahogy kell. A képregény is pontosan úgy ilyen, és hát a szisztéma, amit a Gyuri most felvázolt, az abszolút működik. Szóval én nekem ez tökre, hogy is mondjam, kedvemre való dolog, hogy van egy író, aki tökre vizuálisan szépen így el tudja mondani, hogy mit szeretne. Én azonnal látom szinte ki szemeim előtt, ahogy le van írva az egészet. Néhány apró esetben például összevonok pár képet, ahogy mondta, vagy kibővítem egy másik plánban, beállásban, nézetben. De amúgy...
Valamikor hozzáadsz a történethez, azt mondod, hogy szerinted jó lenne. Mert úgy, na, mondj egy ilyen példát.
Nos, hadd nézzem azt a harmadikat, bocsánat, csak közben látnom is kell. Szóval itt a harmadik epizód, ami tök friss, és nos, pont itt ki is nyitottam egy tök jó jelenetnél, ami igazából egy háromoldalas kis szegmens, egy akció jelenet tulajdonképpen, amikor bevezetje a hőseinket. Úgyhogy van egy szépen végigvezetett cselekmény, és ide például a Gyuri szeretett volna, ugye azt hiszem szeretettek volna valami táblát ide, hogy ahogy a csávó itt fut végig egy ilyen rakparton, egy ilyen dokkon, ahogy üldözi pár ember, ide szeretett volna valami táblát az előtérben, nekem engem az csak megzavart volna, illetve nem volt a képek leírásában benne, hogy hányan vannak összesen az üldözők, és van egy ilyen képkocka, ahol körül állják, sarokba szorítják a főhősünket. Ez például nem volt frankon leírva, hogy ez egy felső nézetből látott beállás. Igazából itt sarokba szorítják az emberkét, szerintem ez itt tök jó lett. Szóval ezeket inkább így kitalálom magamnak. Már amikor megvan a forgatókönyv és végigolvasom, akkor látom, hogy ez vajon hogy fog kinézni. Lelki szemeim előtt már így felderenk, hogy aha, ez lesz a jó megoldás.
Hát akkor ezt majd megmutatjuk, mert ugye...
Igen. Ez, erről szerintem van beszélni,
a ilyen podcastben a legjobb beszélni egy vizuális élményről, úgyhogy közben meg is mutatjuk, és mindenki látja, igen. Csak éppen az nem, aki hallgatja a legszebb.
Illetve még valami, amit nagyon-nagyon szeretek, hogyha nincsen nagyon túlszövegezve az oldal, és ebben a történetben, ebben a harmadik részben erre én nagyon figyeltem, hogy nagyon frankon legyen elosztva szépen, hogyha nagyon sok a szöveg egy oldalon, akkor azt úgy osszam el, hogy egyáltalán ne legyen feltűnő az olvasónak, hogy hú, itt most temérdeknyi szöveg van.
Aha. Tehát azt mondod, hogy egy képregénynek mégiscsak az benne van a szónak, hogy képregény és nem regénykép.
Igen.
Tehát, hogy azért a fajsúlyosnak, a látványnak kell lennie.
Így van, szóval vizuálisan is megkapónak kell lennie, annak ellenére, hogy mondjuk tele van tolva szöveggel, ugye a régi képregényeknek, amik Magyarországon készültek, azok kicsit agyon voltak nyomva szöveggel, ezt azért hozzá kell tenni.
Igen?
Igen.
Ez érdekes, mert ugye, ha csak a gyerekkoromra emlékszem vissza, jó, az a klasszikus, tehát ez a igen. Tényleg a Herpif és a Herkules ugye története, vagy a Rahán, tehát ezek az ilyen énkölyök.
Azok ilyen, azok
annyira arányosak voltak, tehát hogy ott sokszor igen. Tényleg órákat tudtunk eltölteni azzal, hogy élveztük a látványt. Jó, hát persze, akkor megkaptuk francia nyelvet, akkor semmit nem értettünk belőle, és ez valószínűleg most is így lenne, hiszen azóta sem tanultam meg franciául. Uh-huh. Nem, mintha kellett volna, de még sose lehet tudni, hogy soha, de nyilván...
Én 3 évig tanultam.
Igen?
És így van. Sokat nem tudok mondani.
Azért, mert meg eredeti képregényeket olvastál azért?
Így van. Igazából ez vitt el abba az irányba, hogy franciát tanuljak. Rengeteg képregénnyel rendelkeztem, hogy is mondjam, gyerekkoromban én Szombathelyről származom, és ott a határ mellett így rengeteg
minden... Hát ott híres sok francia kolónia csak mindenleg.
Nem, csak úgy valahogy állandóan külföldi képregényekkel találkoztam a 80-as évek vége fele az újságos standokon, csak az volt szinte, és a legjobbak a franciák voltak, a francia pif, meg ilyenek. Hát amiket ezek... így nagyon szerettem, és hát ez indított el arra, hogy húha, hát én nekem képregény kell csinálnom, illetve franciául is meg kell tanulnom talán, lehet, hogy ez jó lesz.
Na hát, hogy motiváció megvan, és aztán a kényszer meg rávisz, akkor még meg is csinálod.
Így van.
Igen, hát amiről Szabolcs beszél, az a magyar képregények, amik úgy készültek, ugye, vagy főleg adaptációs képregények voltak.
Hát regényekből.
Tehát regényekből, és tartalmazott nagyon sok leíró részt is. Ugye mi azt teljesen kerüljük a Kittenbergerben, tehát nincsenek leíró részek.
Akkor azt meg kell rajzolni, mert ugye teremtsük meg a hangulatot.
Így van. Tehát itt ez tényleg olyan, mint egy film, hogy van a kép és van a dialóg. Nincs egy narrátor mesélő, aki ezt szépen elmeséli, csak akkor, hogy a dramaturgiailag funkciója van.
Így van. Nincsenek prózai részek, amikor igen. Le van írva, hogy milyen szép a itt, ami naplemente, meg ilyesmi, és a hőseink így érezték, meg úgy igen. Érezték magukat, miközben mentek.
Hogyan látjátok, hogy hova mozdult el a képregényvilág? Mert ugye oké, tényleg megint van egy ilyen, vagy legalábbis volt egy boomja az elmúlt időben, ami a nemzetközi piacot illeti. Uh-huh. Nyilván ennek nagy szerepe volt a manga világnak is, tehát hogy ezért a japánok jelentősen berobbantak ebbe a térbe.
Hát igen, azt, hogy most ez konkrétan hova tart, azt nem nagyon lehet megjósolni szerintem. Mármint, hogy Magyarországon az biztos, hogy meg tudom jósolni, hogy hova tart. Manga az nem nagyon lesz a porondon továbbra sem sajnos. De egyre több európai képregény fog szerintem elérkezni hozzánk. Friss európai képregény. Értem olyan, ami alig egy hónap vagy pár hónap eltéréssel
Honnan nézzük a trendet? Tehát például honnan merítesz?
Ez jó kérdés. Hát igazából ez csak egy ilyen megérzés.
Tehát akkor nem az, hogy nézel lengyel, vagy német, vagy olasz, vagy spanyol képregényeket?
Ilyeneket is nézek persze. De ezeknek a legtöbb forgalmazója igazából már adott, akik kiadják ezeket. Azok, tudom, francia, meg belga, olasz kiadók, német kiadók.
De ezek mind a saját nemzeti nyelvükben vannak.
Igen, illetve... hogyha mondjuk van például a Canales, Juan Díaz Canales, aki például a Black Sedet rajzolta, Magyarországon is nagyon népszerű képregény, szóval ha ő csinál valamit, arra már vevő egy csomó kiadó, szóval felfigyelnek rá, és tudják, hogy ha igen, ez a csávó csinál most valamit, akkor azt így lestoppoljuk. És akkor így szépen így körbe megy a világban. Nagyjából egy időben jelenik meg az összes nyelven, ami létezik.
Hát ezt most csak azért kérdeztem, mert inkább a kérdés a következő az így hangzik, hogy uh-huh. Mennyi esélye van arra a Kittenbergernek, hogy mondjuk bármilyen angol, spanyol, német, orosz nyelven megjelenjen?
Hát én optimista vagyok ezzel kapcsolatban, mert ugye készül a negyedik rész, majd amit az a befejező epizódja lesz a képregénynek, és ennek a sorozatnak, és hogyha van 4 darab lezárt történetünk, tehát egy olyan négy darabból álló, vagy négy füzetből álló lezárt történetünk, ami akár egyben is kiadható, egy ilyen 260-280 oldalas kemény táblás albumként, akkor azzal már meg lehet keresni egy nyugat-európai vagy egy külföldi kiadót, mert egy ilyen kb. Biztos kiadást láthatna benne, ami nincs kockázat, hogy nem készül el, vagy félbeszakad, tehát hogy szerintem.
Kb. Én is így látom, igen, bizakodom. Szóval, hogyha már van egy teljes anyagunk, egy lezárt történetünk, akkor azzal sokkal könnyebb lesz kereskedni kicsit később, vagy megkeresni vele embereket. Egész addig viszont, amíg nincs lezárva, én nem nagyon erőltetnék.
Igen, szóval nem is mozgolódunk ebben az irányba.
Érdekes, én pont fordítva gondolnám. Tehát azt gondolnám, hogy mivel egy pont olyan felfokozott világban élünk, ahol nagyon nagy a kínálat, és egyébként kereslet is van, hogy ahhoz, hogy valami termék eljusson abba a közegbe, vagy ahhoz az olvasótáborhoz, amelyeket mondjuk meg szeretnétek célozni, akkor folyamatában már el kell kezdeni évekkel előtte felépíteni. Tehát mondjuk az első rész már ott kéne, hogy legyen valamilyen formában, a kiadókkal már tárgyalni kéne, hogy egyébként nem sokára befejezzük, tehát lássátok, nézzétek, már van két díjunk, hurrá, most már ugye, tehát ezt föl lehet mutatni. By the way, tényleg azt az Alfabéta díjat mennyire jegyzik külföldön? Tehát mennyire figyel föl rá a külföld, hogy hopp, kidugta a fejét egy...
Szerintem semennyire. Ez egy nagyon fontos, tehát először a kérdés első felére válaszolva, tehát egy példát tudok mondani, hogy itt volt tavaly egy lengyel képregénykiadó vezetője, egy ilyen kerekasztal beszélgetésen. Én odaálltam elé, kezében nyomtam a három epizódot, mondta, hogy igen, hallott már róla, nagyon tetszik neki, nagyon jól néz ki, ha kész a negyedik, akkor jelentkezzünk. Tehát
akkor minden a befejezettség igen, számít.
Befejezettség szerintem. A másik, hogy még ez egy nagyobb volumenű dolog lesz, hogy a Magyarországon a képregény helyzete, és az Alfabéta díj, végülis a 17. Budapesti Nemzetközi Képregény Fesztivál igen, volt a két hete, ugye ott kaptuk ezt a díjat. Én úgy gondolom, hogy bármilyen nemzetközi fesztiválból 17 darab, tehát a 17. az már egy nív volt jelent. Tehát egy 17. filmfesztivál lenne Magyarországon, bármilyen ez nemzetközi, az már egy ilyen nagyszabású dolog. Annak már van neve bárhol. Magyarországon valamiért ez a képregény dolog, ez a magyar képregény, ez nem megy át, miközben ugye egyre több gyerek a Marvel filmek, DC filmek miatt az amerikai képregény dömpinget vásárolják a képregényeket, tehát teljesen van rá kereslet, de valamiért ez a magyar, hogy magyar, az valamiért nem megy át. Ezt ennek kéne valahogy szerintem nagyobb nyilvánosságot jobban megtámogatni, több cikket írni róla, jobban fölkapni.
Hát igen, ez egy nagyon összetett kérdés, hogy ez lehetséges eljuttatni úgy az emberekhez, hogy szeressék és akarják is látni a folytatásokat, és várják őket.
Hát miközben maga történet, maga sztori, maga karakter, ez elég nemzetközi. Tehát,
nemzetközi, így van. Tehát szerintem a történet maga, a világa, az abszolút nemzetközi, így van.
Sőt, ugye tehát a legutóbbi beszélgetésünkkor még talán szóba hoztuk a Kittenberger filmet is.
Igen, az ott elkészült.
Igen, tehát oké, de egyébként annak mi a helye, mi a szerepe ebben a képregény világban? És abból gondolom, mert ugye, ha mondjuk a Hollywoodot nézzük, akkor nagyon sok Marvel történet, meg DC történet érkezik ugye a filmes világba. Tehát, hogy itt van esélye annak, hogy mondjuk egy ilyen képregényből szülessen egy ilyen tényleg, hiszen vizuálban már meg is kínáltátok az operatőröket, meg a rendezőket, tehát neki csak adaptálni kéne.
Igen, tehát hogy ez jó, amit felvetsz, mert ugye erről van egy elmélet, amit már lehet, hogy így elmondtam, hogy maguk ezek a Marvel filmek, ezek egyszer a világ legdrágább reklámfilmjei, mert ugye olyan óriási merchandising termék van mögötte, és közte a képregény is, tehát ez ilyen visszacsatolás, képregényből indul el a dolog, de aztán létrejön ez a film, és ettől a filmtől nyilván van filmbevétel is, de a filmen túl rengeteg tárgyat adnak el, merchandising termékeket, és biztos, hogy nagyon jót tenne, hogyha egy magyar képregényből is egy magyar film készülne, csak hát ez iszonyatosan drága dolog, azért mégis akciókat rajzolunk, meg egy ilyen steampunk világot, meg tehát annyira iszonyatosan drága, hogy nagyon kicsi az esély, de én bízom benne, vagy hiszek abban, hogy mondjuk egy animációs filmként, vagy animációs sorozatként előbb-utóbb, de akkor is ott is ott tartunk, hogy be kell, hogy fejezzük.
Rajzoló már van, csak úgy mondom,
itt ül. Így van.
Igen.
Tehát a karakterek megvan.
Animációt.
Nem, de ugyanakkor a karaktereid, a karaktereidből kéne kiindulni, tehát nyilvánvalóan a háttér, a világ, a karakterek, azok mind a te vizuális látásodból alakulnak ki.
Igen. Hogyha valaki mondjuk megkeresne ezzel, akkor nem hajtanám el, hogy nem, most inkább nem akarok animációt.
Oké, csak akkor visszatérve a filmre, a Kittenberger filmre, a rendes mozifilmre, ott a te személyed miatt nem kapcsolják össze a kettőt? Tehát, hogy nem húzza mondjuk az egyik a másikat? Tehát, hogy ez a filmet, az a film meg ezt?
Nincs igazán átfedés szerintem.
Nem, mert nem tudják, hogy te vagy ott a szerző.
Hát, ha tudják is, de nincs átfedés. Tehát az egy mégis egy életrajzi film volt, a Bodrog Gyulával ugye egy ilyen dokumentarista film, ez pedig egy teljes fikció, fantázia, nincs igazán átfedés semmiatt szerintem így.
Ez milyen jó, tehát ott egy kötött pályán futsz, itt meg szabadon gyakorolhatsz.
Igen.
Csak most eszembe jutott egy pillanatra a Marvel filmek kapcsán ugyanez, hogy ott sincs nagyon átfedés tulajdonképpen, hogyha az ember elmegy a moziba és megnézi a 20. Marvel filmet, az nem garantálja azt, hogy ő majd másnap bemegy és megveszi a képregényt is, mert most már nagyon sok képregény van, Marvel képregény Magyarországon, de az olvasók száma az nem úgy növekszik, ahogy éppen a filmek népszerűek. Szóval itt van egy ilyen kis egy szakadék a kettő között, szóval az ember nem feltétlenül lesz az egyikre kíváncsi, csak azért, mert megnézte a másikat, mit tudom én, az egész estésen.
Ezzel kicsit vitatkoznék, mert a gyerekek, tehát az, hogy fölön egy nemzedék, aki pókember filmeket néz, és utána elmegy és megveszi a pókember képregényeket.
Ja, igen.
A gyerekek. Tehát abszolút az én fiaimból tudok kiindulni, akik szintén Batman, meg Superman, meg X-Men, meg nem tudom milyen képregényeket akarnak venni, mert a filmekben látják ezeket. Ott találkoznak velük, ott szembesülnek vele, igen, ott, hogy van ez a...
Csak ha abból indulok ki, hogy mondjuk egy filmre elmennek 500 ezer, mert annyian mennek el, mondjuk csak mondtam valamit hasacsapás szerint.
Az már Magyarországon mondjuk, jó.
Az nagyon-nagyon jó.
Az óriási.
De én értem, hogy,
de
hogy van egy...
25 ezer olvasónk.
Hát igen, de ez a nagy számból rengeteg az apa, anya elviszi a gyerekét, és ők egyet vesznek, érted? Tehát,
persze, igen.
Hát, hogyha már annyit, elérünk, vagy elértek egy ilyen képregénnyel, hogy igen. Aki megveszi, az mondjuk megszereti azt, hogy kézben fogható dolgokat értékesnek tart, megtanul mondjuk képi világban gondolkodni, megtanul rendesen olvasni, ebből összerakja a saját fantáziáját, és energiát merít, hogy a későbbi életében mondjuk boldogabb vagy, akkor már megtettétek a legtöbben.
Igen, igazából erre
így van. Így van.
Ezt szeretnénk mi is.
Hát köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Gratulálok még egyszer az Alfabéta díjhoz.
Köszönjük.
A vendégünk Tebeli Szabolcs képregényrajzoló volt, illetve most is az, mert még itt a stúdióban Somogyi Gyuri, Somogyi György, író, forgatókönyvíró, én Neftóth Benedek vagyok. Szép hétvégét kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.